Azt hiszem, nem kell ecsetelnem nektek, hogy milyen kellemetlen és demoralizáló dolog tud lenni, amikor valamilyen régi eszközzel vagy berendezéssel egyre több baj van. Amikor egyre többször, majd szinte állandóan elromlik, és csak a bosszúság van vele. Biztosan ti is tudnátok ilyen eseteket mesélni az életetekből. Porszívó, mosógép, mosogatógép, telefon, kazán, autó, és így tovább, és így tovább. Ismeritek ezt a jelenséget? Én például emlékszem, és akik régi motorosok vagytok a gyülekezetben, talán ti is emlékezhettek rá, hogy korábban volt egy laptopom. Ez egy nagyon fontos munkaeszköz volt számomra. Amúgy nem tudom, tudtátok-e, egy lelkipásztornak három nagyon fontos munkaeszköze van. Az első a Bibliája, a második a lelke, a harmadik a laptopja. Ez a három, de tényleg így van, higgyétek el. Szóval a Bibliámmal nem volt semmi gond, a laptopommal viszont igen, úgyhogy ebből kifolyólag a lelkemmel is kezdtek problémák lenni. Az volt a baj a laptoppal, hogy már elég régi volt, és ezért egyre lassabban működött, a rendszere egyre bizonytalanabbá vált, és a tetejébe ez volt a legrosszabb, hogy olykor a legváratlanabb pillanatokban fogta magát és leállt. Úgyhogy egyre megterhelő volt számomra, és egyre több bosszúságot, kellemetlenséget okozott. A pohár igazából akkor telt be, amikor bibliai felfedező kurzus előadásokat tartottam, és akkor csinálta ezt. Itt voltunk ezen a szent helyen, és valami fontos ige, vagy valami nagyon szemléletes kép ki volt vetítve, én valami forró témáról beszéltem éppen, és kezdett megtelni az atmoszféra isteni jelenléttel, mindenki figyelt rám, és akkor egyszer csak puty, eltűnt a kép, mert leállt a laptop. Úgyhogy elnézést kellett kérnem, le kellett jönnöm az elvelvényről, szaladni a masinához, megpróbálni újraindítani. Úgyhogy gondolhatjátok, hogy a lendület megtört, kiestünk abból a szentséges atmoszférából, és volt egy másfél percnyi fennakadás. Úgyhogy annyira felszabadító érzés volt, amikor végül is egy idő után sikerült a régi rossz helyett vásárolnom egy újat. Hála Istennek ez a probléma megszűnt, és nem akarom reklámozni természetesen. Az új azóta már nem új készülékemet, de tényleg azóta tökéletesen működik az új, és semmi probléma nincs vele. Gondolom, ti is tudnátok hasonló történeteket mesélni az életetekből. A Záhonyi család is, Viktor is tudna mesélni mondjuk az autó kálváriájukról. Annak idején, amikor évekkel ezelőtt megvették az autójukat, egy álom teljesedett be. Nem volt új, de piros volt, Mazda volt, kombi volt, és az egész család, de főleg Viktor nagyon büszke volt rá. Aztán telt múlt az idő, és beindult az a folyamat, amit mindig beszokott indulni ezeknél a dolgoknál, hogy jött az egyik baj, aztán jött a másik baj, aztán jött a baj után, ahogyan öregedett és romlott az állapota, míg nem a közelmúltban, mintegy 120 kilométernyire otthonról, természetesen benne az egész családdal és az összes cuccal, megadta magát és nem ment tovább. Úgyhogy trélerrel kellett hazahozniuk, nem csak az autót, hanem saját magukat is. És ami rosszabb, hogy amikor megnézte a szerelő, akkor azt a fájdalmas diagnózist állította fel, hogy javíthatatlan. Azaz éppen lehetne javítani, csak semmi értelme nincsen. Na most mit tud ilyenkor csinálni az ember, hogyha egy eszköz, egy berendezés javíthatatlanná válik, egy megoldás van csak, kell helyette egy új. Már ha tud az ember újat szerezni, de nem mindig tud. Hát hála a támogatóimnak annak idején, akik egy új laptophoz hozzásegítettek, hála a nagycsaládos állami autótámogatásnak és a céges végkielégítésnek, Viktoréknak is lesz egy új autójuk, már meg is rendelték, úgyhogy karácsonykor majd nézzétek meg az arcát, amikor megdicsült örömmel begördül a gyülekezet parkolójába az új autójukkal. Szerintem nagyon boldog és elégedett lesz. Na jó, ennyit a sztorikból. Biztos vagyok benne, hogy mindegyikőtöknek van legalább egy, ha nem 11 hasonló sztoria valamiről, ami nagyon elromlott, és utána nagyon szükségessé vált, hogy kell helyette egy új. Tudjátok, miért beszélek erről? Azért, mert az a helyzet, hogy nekünk, embereknek van egy nagyon hasonló problémánk saját magunkkal. van egy nagyon hasonló problémánk saját magunkkal. Akkor, amikor gyerekek vagyunk, fiatalok vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy miénk, vagy miénk lesz a világ. Úgyhogy nagy optimistán belevágunk, és nekiindulunk, és úgy érezzük, hogy na, ez jól fog sikerülni. De ahogyan haladunk előre az időben, egyre másra kezdünk szembesülni a hibáinkkal, a gyengeségeinkkel, az erőtlenségeinkkel, a személyiségünknek a rossz vagy a hátrányos tulajdonságaival, és egyszerűen kezdenek ezek a dolgok egyre több problémát okozni nekünk. Előfordult már veled, hogy a saját gyengeségeid, hibáid, rossz hajlamaid, vétkeid, erőtlenségeid törtek borsot az orrod alá? Amikor szerettél volna más lenni, mint amilyen voltál, de mégse sikerült. Úgyhogy nekünk embereknek van egy problémánk, mégpedig az, hogy vannak olyan hibáink, gyengeségeink, rossz vagy hátrányos tulajdonságaink és hajlamaink, amelyeket nem tudunk megváltoztatni. Mert nem elég, hogy ezek problémát jelentenek nekünk, de egy idő után szembesülünk vele, hogy nem tudjuk eltüntetni, nem tudjuk megszüntetni, nem tudjuk visszacsinálni. Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy megy a szekér. Most jó vagyok. Most nem jön elő az a gyengeségem, az a hajlamom, az a vétkem, az akármi csodám. De aztán természetesen a legváratlanabb pillanatban, a legszebb pillanatban, amikor egyáltalán nem kellene, akkor mégis beüt a krach újra, és szembesülök azzal, hogy én még mindig magamban hordozom ezt a fránya, és akkor tegyétek hozzá, hogy mi az. Most nem akarom lejáratni magamat előttetek, ezért nem mondom el az összes gyengeségemet, és rossz hajlamomat, és hibámat, és mindenféle hátrányos tulajdonságomat, de cserében én sem várom tőletek, hogy ti lejárassátok magatokat előttem nyilvánosan, úgyhogy nektek sem kell a konkrétumokról beszélni. De szerintem egy hosszú listát, vagy szívhez szóló értekezést, fájdalommal teljes elmélkedést tudnánk írni arról, hogy mik is ezek a dolgok az életünkben. Ismeritek ezt a jelenséget? Ismeritek ezt a dolgot? A kérdés, hogy mit tudunk csinálni, hogyha ezt felismertük? Mit tudunk kezdeni vele? Vannak emberek, akik beletörődnek, nem törődnek vele, legalábbis megpróbálnak nem törődni vele, és azt mondják, hogy hát én ilyen vagyok, ilyen is leszek, azt kész, hagyjon mindenki békén, ez van. Aztán vannak olyanok is, ugye a jó emberek, vagy legalábbis akik szeretnének jó emberek lenni, akik összeszedik magukat. És amikor eljutnak az önismeretre, és felismerik a saját hibáikat, gyengeségeiket, akkor azt mondják, majd én valahogy ezt megoldom. És akkor próbálkozik. Próbálkozik intellektuális erővel, próbálkozik pszichés erővel, próbálkozik akaraterővel, próbálkozik tanácsadók erejével, próbálkozik ilyen kurzussal, olyan módszerrel, ilyen szeánszal, olyan nem tudom én, guru segítségével, de mégis ugyanoda pottyan vissza, ahova mindig is, hogy újra belefejjel a saját gyengeségeibe. Úgyhogy szerintem mi, akik istenfélő emberek vagyunk, pláne akik Krisztus követő emberként akarunk élni, rendszeresen szembesülünk ezzel a problémával. Van egy etalon, van egy szint, amit úgy elvárnánk magunktól, hogy milyenek szeretnénk lenni, de rendszeresen szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk rá képesek. És akkor megfeszítjük az erőnket, újra megpróbáljuk, aztán újra elbukunk. Aztán újra megpróbáljuk, aztán újra szembesülünk vele. Aztán újra megpróbáljuk, és aztán újra előjön. Azután újra megpróbálunk, és azután elkeseredünk. És azután esetleg lemondunk róla, vagy beletörődünk, aztán egy idő után megint összeszedjük magunkat, aztán megint nem sikerül, és így tovább. Ezen a mai napon szeretnék magyarázatot adni nektek, ugyanakkor megoldást is mutatni erre a nagyon is általános és nagyon is alapvető emberi problémára. Három dologról szeretnék beszélni a jelenség kapcsán. Az első, hogy mi ennek az oka, a második, hogy mi rá a megoldás, és a harmadik, hogy mi ezzel kapcsolatban a teendő. Tehát mi az ok, mi a megoldás, és mi a teendő. Kezdjük az okkal. Mi az oka annak a jelenségnek, amiről beszéltem? Mi az oka annak, hogy szembesülünk a hibáinkkal, amelyek újra és újra elbuktatnak bennünket, és nem tudunk tőlük megszabadulni. A Biblia azt mondja, és ez egy nagyon fontos kijelentése a Szentírásnak felénk, hogy minden ember megvan romolva a természetében, ezért képtelen a jóra. Hát ez elég keményen, elég radikálisan és elég fájdalmasan hangzik, ugye ez a megállapítás, de mégis a Biblia nagyon világosan beszél erről. Tükröt tart elénk, és azt mondja, hogy ne legyenek illúzióid, jobb, ha elfogadod a fájdalmasat, mégpedig azt, hogy az emberi természeted megvan romolva, és ezért képtelen vagy a jóra. És ez mindenkire igaz. Nézzétek, mit ír a Biblia a Római Levél 3. fejezetének a 9. versétől. Azt írja, mi tehát az igazság? Na, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk egyikünk a másikánál? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint meg van írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Hát mondhatnánk, hogy nagyon depressziós volt ez a szerző, amikor ezt leírta. De a helyzet az, hogy a Szent Szellem által inspirált sorokat olvastunk, ami az Isten igazságának a része. És tudod, a terápia mindig a diagnózissal kezdődik. Először meg kell állapítani, hogy mi a probléma. És itt a Biblia nagyon világosan beszél. Keményen hangzik, hogy mindenki bűnös, és hogy mindenki meg van romolva, de mégis ez az igazság. Egyszerűen mi képtelenek vagyunk hosszú távon, és igazán kitartani a jóban. Az emberi, testi, veleszületett természetünk az egyszerűen romlott. És nem tud hosszú távon kitartóan, igazán mélységében jó lenni. Ez nem jelenti azt, hogy nincs bennünk jó, hanem azt jelenti, hogy nem tudunk jók lenni. Bizonyára, hogyha magadra gondolsz, akkor azt is elismered, hogy vannak benned jó dolgok. Hogyha másokra nézel, akkor is elismered, hogy vannak bennük jó dolgok. Hogyha erre az istentelen világra, társadalomra nézel, akkor is el kell ismerned, hogy vannak benne jó dolgok. És ez igaz. Az emberben van jó, de az ember alapvetően és összességében nem tud jó lenni. Ez megnyilatkozik a beszédében, ez megnyilatkozik abban, ahogyan a másik emberhez viszonyul, ez megnyilatkozik abban, amilyen gyümölcsei vannak hosszú távon az életének, nézzétek meg ezt a világot, hogy hol tartunk, megnyilatkozik abban, ahogyan az Istenhez viszonyul. Szóval az ember romlott. Ez olyan, mint a romlott étel. Hogyha kinyitod a hűtőszekrényt, és találsz benne egy kissé megromlott borsó főzeléket, mondjuk egy fazékban, és kiveszed onnan, akkor attól, hogy romlott az a borsó főzelék, az még nem jelenti azt, hogy nem látszik rajta, hogy borsó főzelék. Igaz? Tehát határozottan meg lehet állapítani, hogy borsó főzelék az. Amúgy benne vannak a borsók, az állaga, meg minden. De mégis látszik rajta, pláne ha megkóstolod, hogy ez azért már nem olyan, mint új korában volt, és bár nyomaiban hordja magán a borsófőzelék ízét, de hát azért ez már igazán fogyasztásra alkalmatlan. És ez ugyanígy van velünk. Tudjátok, látszik rajtunk, hogy Isten teremtett bennünket. Látszik rajtunk azt, hogy jóra való emberek lennénk mi. Mert szeretnénk mi a jót, akarunk mi boldogok lenni. És nyomaiban hordozzuk magunkban a jóságot, de összességében mégis romlottak vagyunk. Mi az oka ennek a romlásnak? Ugyanebben a Biblia versben azt olvassuk, látjuk az okát. Azt mondja itt az ige, hogy már kimondtuk azt az ítéletet, felállítottuk azt a diagnózist, megfogalmaztuk azt a vádat önmagunkkal szemben, hogy zsidók is, görögök is, tehát különbség nélkül mindenki mind bűnben vannak. Azt mondja a Biblia, hogy mind bűnben vannak. Tehát a romlást a bűn ereje és a sátán befolyása okozza az életünkben. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy a bűntől meg vagyunk rontva? Mi egyáltalán a bűn? Vannak, akik azt gondolják, hogy a bűn az a rossz cselekedeteket jelenti. Egyetértetek vele, hogy a rossz cselekedetek azok bűnök? Igen. De van, akinél itt vége, és azt gondolja, igen, a rossz cselekedetek a bűnök. És azért nekem nincs olyan nagyon-nagyon sok rossz cselekedetem. Aztán vannak, akik ennél egy picit tovább látnak, és felismerték, hogy nem csak a rossz cselekedetek jelentik a bűnt, hanem a helytelen hozzáállás, viszonyulásmód is már a bűn, ugye, ami a szívben van. A hitetlenség. Egyetértetek vele, hogy nem csak a rossz cselekedetek jelentik a bűnt, hanem a helytelen viszonyulásmód is? Igen. De tudjátok, a Biblia még ennél is többet mond a bűnről, és feltárja előttünk, hogy a bűn az nem pusztán valamilyen helytelen cselekedet. A bűn az nem pusztán valamilyen helytelen hozzáállás, hanem a bűn az egy gonosz erő. A bűn egy gonosz erő. Egy olyan erő, amely ott lakik minden embernek a lényében, a testi természetének a része, és ez a gonosz erő állandóan a rossz felé kényszeríti. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy a bűn az egy ilyen rosszra vivő, kényszerítő erő. Hogy amikor ez a rosszra vivő, kényszerítő erő elkezd vonzni, csalogatni, vagy éppen taszítani, lökni valahol, vagy sodorni, akkor egyszerűen fölborulnak a dolgok, és rosszul sül el minden. Na, ilyen az, mint amikor leáll a számítógép, vagy az autó, vagy a telefon. Egyszerűen összekuszálódnak a dolgok. Úgy is mondhatnánk, hogy a bűn ereje bennünk az a lázadásnak a génje. Egyszerűen a része a lényünknek. Hallottam róla, hogy bőszen keresik mostanában a öregedést okozó gént, nem tudom, ti is hallottatok erről, hogy melyik lehet az a gén, ami az öregedést okozza az emberben, mert hogyha azt a gént megtalálnánk, és sikerülne valahogy kiiktatni, akkor örökké fiatalok lennénk. Szerintem nem fogják megtalálni, mert az özönvíz idején Isten ezt eldöntötte, hogy legyen az ember életének ideje 120 év, na mindegy. De nem ez a megoldás számunkra, hanem a feltámadás, de most erről nem akarok többet beszélni. Viszont az emberben nem csak egy ilyen öregedést okozó gén van, hanem valahol a láthatatlan részében van, ott van a lázadásnak a génje. A lázadásnak a génje. Ami állandóan bennünket a jó ellen sarkal. És állandóan engedetlenségre akar rávinni bennünket a jó, vagy mondhatnánk, hogy Istennel szemben. És ezt a lázadó gént, ezt a rosszra vívő kényszerítő erőt, ezt az elődeinktől örököltük meg. Mert az első emberpár, Ádám és Éva voltak azok, akik először megfertőződtek ezzel. Akkor, amikor a sátánnak megnyitották magukat. És viszont, mivel mindannyian tőlük származunk, úgyhogy unokatestvérek vagyunk, szevasztok, csak nem tudom, hanyadik, mindannyian tőlük származunk, ezért mindannyian hordozzuk magunkban ezt a lázadó gént. Nos, ez az oka a romlásnak, és ez az oka annak, hogy egyszerűen nem tudunk megszabadulni ezektől a gyengeségeinktől, erőtlenségeinktől, hibáinktól, hátrányos, rossz hajlamiinktól és tulajdonságainktól. Ráadásul, hogy még tetézzük ezt a bajt, a helyzet az, hogy a romlott természetünk javíthatatlan. A romlott természetünk javíthatatlan. Nem lehet segíteni rajta. Elküldhetnek minket a javítóintézetbe, elvihetnek bennünket a szervízbe, bárhova, és felszínesen, látszólagosan, ideig, óráig talán némi eredményt lehet produkálni, de a természetünk romlottságát, bűnösségét egyszerűen nem tudjuk megváltoztatni. Javíthatatlanok vagyunk. És mivel bűnösök vagyunk, ezért a sátán mindig el tud buktatni bennünket. A romlottságunknak az egyik oka az, hogy bűnösök vagyunk, a bűn ereje. A másik oka a sátánnak a befolyása. Sátán, aki minden jónak az ellensége, és az a terve, az a célja, hogy romboljon, öljön, pusztítson, tönkretegyen, a bűn erejénél fogva buktat el bennünket mindig. A bűn az, amely jogalapot teremtett, és ma is jogalapot teremt a sátán számára, és az egész gonosz ellenvilág számára ahhoz, hogy az ember fölött uralkodjék. És a sátán annyira szemét, annyira gonosz, hogy tudja, hogy bennünk van ez a lázadó gén. És tudjátok, mit csinál? Elkezdi felpiszkálni bennünk ezt. Ezt csinálja, ez a módszere. Tudja, hol van a gyenge pontod, tudja, mi a gyengeséged, tudja, hogy mi az, amit nem bírsz. És direkt olyan helyzetet hoz létre körülötted, hogy ott piszkál. Nem tudom, láttatok-e már gyerekeket veszekedni? Hogy nem mondjam házaspárokat. Nos, egy igazi durva veszekedés, az attól durva, hogy tudja az egyik, hogy hol fáj a másiknak legjobban. Így van? Tudja az egyik, hogy mivel lehet a másikat legjobban kihozni a sodrából. Most mit nevettek? Tudom, veletek is mindig ezt csinálják. Igaz? És akkor aztán eldurvulnak a dolgok. Arra gondoltam, hogy úgy vagyunk mi ezzel a bűnnel, képzeljétek el, hogy van egy ilyen sokkoló nyakörv a nyakunkba. És amikor ezt a sokkoló nyakörv, ez a sokkoló nyakörv bekapcsol, akkor elkezd így rángatni bennünket, és összecsuklunk. A science fictionokban lehet, hogy láttatok ilyet. És ehhez a sokkoló nyakörvhöz tartozik egy távirányító, fokozatok vannak rajta, és a távirányító az ördög kezébe van. Ugye mit csinál az ördög? Néha úgy megnyomja a távirányítót, és elkezd sokkolni bennünket, és az összes rossz tulajdonságunkat, gyengeségünket, minden így aktiválja. És mikor? Születésnapkor, vasárnap reggel, nyaraláson, a legintimebb pillanatokban bekapcsolja. Mint a direkt csinálná. És tényleg, direkt csinálja. És az a célja, hogy bennünket kicsináljon. De miért? Azért, mert hiába lenne neki távirányítója, ha nekünk nem lenne a nyakörvünk. De mivel ott van bennünk a bűn ereje, ezért ő játszadozhat velünk. Na most jól elkeserítettelek benneteket, igaz? A helyzet szóval az, hogy javíthatatlan a régi romlott természetünk. Ezzel nem lehet mit csinálni. Akkor mi a megoldás? Van egyáltalán megoldás? Nézzétek, a római levél azt írja, 8. fejezet 7. versében, hogy a testi természet törekvése ellenségeskedés az Istennel, mert az Isten törvények nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Szóval a régi testi természetünk, vagy hát a testi természetünk, a velünk született testi természetünk, ez állandóan ellenségeskedik Istennel. És azt mondja a Biblia, hogy nem veti alá magát az Isten törvényének. Miért? Mert erre nem is képes. Azaz javíthatatlan. Nem fogod tudni sohasem megjavítani a romlott természetedet. Ez a jó hírem. Nem fogod tudni magadból sohasem ezeket a hajlamokat eltüntetni. Mindaddig, amíg ezen a földön, ebben a testben élsz. Mert ez ennek a testnek a része. Na most akkor mit csináljunk? Akkor mi a megoldás? Akkor mit lehet csinálni, ha ez javíthatatlan? Hadd beszéljek a megoldásról. A megoldás ugyanaz, mint ami az én régi laptopomra volt a megoldás, mint ami az Áhonyi család autójára a megoldás, vagy a te telefonodra, mosógépedre, porszívódra, vagy akármidre. Nem javításra van szükség, hanem cserére. Nem javításra van szükség, hanem cserére. Ezt meg kell tanulnunk, fel kell ismernünk. Hogy a régi romlott természetünket lehetetlen megjavítani, ezért csak egy esély van számunkra az, hogyha ezt valamilyen módon le lehet cserélni. Úgyhogy a régi autót felejtsétek el, kell egy új helyette. A javítással soha nem fogunk célt érni. Olyan sok ember van, aki próbálja megjavítani a régi romlott természetét. Könnyek között, izzadsággal, vagy bárhogy próbálja megjavítani a régi természetét. De ezt nem lehet megjavítani. Bármennyiszer is teszel erőfeszítést, bármennyire is próbálod, nem fogsz célt érni. Egyetlen megoldás lehetséges csak, hogyha valamiképpen ez a régi romlott természet lecserélhetővé válik. Az örömhírem az, hogy van megoldás. Hogy lehetséges a csere, azért, mert Isten lehetővé tette számunkra, hogy a romlott természetünk helyett egy új természet szerint éljünk. Ez fantasztikus dolog. Ez olyan, mintha betolnának a tragacsod mellé, a garázs elé egy vadi új autót. Ez olyan, mintha, és képzeld el a legbosszantóbb régi rossz cuccodat, helyére oda tennének eléd egy vadi újat, ami tökéletes, a legjobb márka, és örök garancia van rá. Nos, ez az, amit Isten megtett. Hogy készített számunkra egy megoldást, hogy a régi romlott természetünk helyett egy új természettel tudjunk élni. Sok helyen beszél erről az Új Szövetség, tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb tanítása, üzenete az Új Szövetségnek, főleg a páli leveleknek, hogy értsük meg ezt, hogy ez hogy van. Én ma a Kolossé levél alapján szeretnék erről beszélni. Tudjátok, ezt a levelet sokat olvasgattuk az elmúlt időszakban, és remélem, hogy még mindig olvasgatjátok. Szóval nézzük, hogy a Kolossé levél második fejezetében mit olvasunk erről a 8. verstől. Azt mondja itt a Biblia. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A bemerítésben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ez olyan értekezésszerű, elég elméletinek hangzik ez a szakasz, mégis nagyon fontos dolgok vannak benne, és az igazságról, valóságról szólnak. Nézzük előről, és így részenként, szakaszonként lépegessünk, figyeljük meg, hogy milyen tanítása van ennek. Kezdjük az első mondattal, ami úgy szól. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Nézzétek csak, hogy mivel kezd, azt mondja, vigyázzatok, legyetek résen, figyeljetek oda valamire. Mi az, amire vigyáznunk kell? Ennek a mondatnak a legfontosabb, a legfontosabb üzenete az, hogy Jézus Krisztus a lényeg. Arra kell vigyáznunk, hogy nehogy bármi vagy bárki elszakítson bennünket Jézus Krisztustól. És most nem arról akarok beszélni, hogy mik a emberek hagyományai, meg mik a világ elemei, hanem csak ezt az alapelvet szeretném, hogyha látnátok, hogy Krisztushoz kell alkalmazkodni. Jézus Krisztus a lényeg, a középpont, hozzá kell mindenképpen ragaszkodnunk, és nem szabad megengednünk, hogy bármi elterelje róla a figyelmünket, vagy pedig meggyengítse a hozzá való ragaszkodásunkat. Jézus Krisztus a legfontosabb. Miért? A folytatásban ezt olvassuk. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje a testnek, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Nézzétek csak! Nagyon fontos dolgokat mond ez a mondat Jézusról. Azt mondja, hogy benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. A múlt vasárnap Jézus személyéről beszéltem végig, hogy ki ő, hogy ki az ő valósága, hogy mennyire fontos, mennyire nagy a jelentőség az ő személyének. Jézus, Isten fia, a teremtés középpontja. Ő a legfontosabb személy. Azért, mert ő a láthatatlan Istennek a képmása, és ő rajta keresztül tudunk kapcsolódni az amúgy számunkra felfoghatatlan Istenhez. Azt mondja a Biblia, hogy benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És utána pedig úgy folytatja, hogy ő benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez. Tehát Jézus Krisztuson keresztül tudunk eljutni Istennek a teljességéhez. Mi a mi bajunk? Az, hogy fogyatékosak vagyunk. Az, hogy gyengék vagyunk, hogy gyarlók vagyunk, hogy ott vannak a hibáink. De nézzétek, mit mond a Biblia? Hogy Jézus Krisztuson keresztül el tudunk jutni az Istennek a teljességéhez. Ezért kell őhozzá ragaszkodnunk. Na és akkor most jön a megoldás a következő részben, ahogyan leírja itt a Biblia, hogy ez pontosan hogyan is történt az életünkben. Hadd kérdezzek valamit. Ki az közületek, aki már átadta az életét Jézus Krisztusnak, mint megváltójának, és a bemerítkezésben szövetséget kötött vele? Hányan vagytok ilyenek? Nagyon örülök neki. Az, amiről most olvasni fogunk, az arról szól, hogy mi történt veled. És fontos, hogy megértsd, hogy mi történt veled. Ha pedig még nem tetted ezt meg, tehát nem kötelezted el magad Jézus Krisztus számára, nem adtad oda magad neki, nem merítkeztél be, akkor pedig ez egy lehetőség, ami veled is megtörtént. Hát nézzük. Azt mondja, hogy benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. Nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban körül vagytok metélve. Nem tudom, tudtad-e, urak? Tudtátok-e? Körül vagytok metélve. Tényleg? Nem is tudtam. De igen, körül vagytok metélve. De azt mondja a Biblia, hogy nem kézzel végzett körülmetéléssel, nem test szerinti körülmetéléssel. Abban a régi időkben, és hát ma is Izrael népében, a fiú gyermekeket 8 napos korukban körülmetélik. Ez egy nagyon fontos rituális cselekedet, amikor levágják az előbőrüket, és ezáltal a rítus vagy aktus által válnak a szövetségnek a részeseivé. Ez egy nagyon fontos esemény, ami az ő és az Isten kapcsolatában meghatározó. Megrövidítik őket, ha lehet mondani egy picit, levágnak a testükről egy darabkát. Nézzétek, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy Krisztusban mindannyian férfiak és nők is körül lettünk metélve. Azaz, Isten levágott rólunk valamit. Levágott rólunk valamit. Mikor? Akkor, amikor Krisztusnak adtuk az életünket, és bemerítkeztünk. Tehát nagyon fontos dolog a bemerítkezés. Amikor hitáltal, az Isten erejébe vetett hitáltal valaki bemerítkezik. Isten mit csinál? Körülmetéli őt. Levág róla egy darabot. Mit vág le róla? Azt mondja, hogy a bűnt. A bűn testét, a bűn erejét. Figyelj ide! Akkor, amikor Krisztusnak adtad az életedet, és hittel belemerítkeztél az ő halálába, eltemetésébe és feltámadásába, akkor egy isteni műtő asztalra feküdtél. Akkor Isten egy műtétet hajtott végre rajtad. Mégpedig azt, hogy a bűnt levágta rólad. A bűn erejét levágta rólad. És felszabadított téged a romlott természeted uralma alól. Nem érdekes, hogy mit gondolsz róla. Nem számít, hogy érezted, vagy nem érezted. Ha te hittel, Jézus Krisztusba vetett hittel, átadtad az életednek, és ezt megtetted, akkor ezt Isten is megtette. Azt mondja a Biblia. Tehát a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének a levetés által, a bemerítésben ugyanis vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Jézus feltámadta a halálból? Igen, lehetséges az emberileg? Nem, de megtörtént mégis, 2000 évvel ezelőtt. Ez a mi sorsunk fordulópontja. És nem csak az örökkévaló sorsod változott meg azon a napon, hanem az esélyed az élethez is megváltozott azon a napon. Ugyanis Jézus Krisztus a te bűneidért halt meg, a te bűneiddel halt meg, és azzal temették el, de anélkül támad fel a halálból. Egy új dicsőséges életben. Azért, hogy akkor, amikor te nekiadod magadat, és amikor egyesülsz ő vele, akkor ez a változás te benned is végbe menjen. Kedves barátaim, ez az egyetlen esély arra, hogy valaki felszabaduljon a romlott természetének az uralma alól. Nincs más mód, nincs más esély arra, hogy igazán új életet tudj élni, egyedül Jézus Krisztus személye megváltása. És hogyha te őt elfogadtad, és hittel belé merítkeztél, akkor tudhatod azt, hogy ez lejátszódott az életedben, és megtörtént az életedben. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetélenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Szóval a megoldás Jézus Krisztus megváltása. Jézus Krisztus megváltása a megoldás. Viszont az ő megváltása megoldás. Egy valós esélyt kaptál arra, hogy új életet élj Krisztussal. Annak ellenére, hogy a természeted, a testi természeted romlott, hogy ott vannak a hajlamaid, hogy kísérthető vagy, hogy elbuktatható vagy, és ezen nem tudsz változtatni. Ezzel együtt egy valós, reális, tényleges lehetőséget kaptál arra, hogy új emberként élj, hogy más legyen az életed minősége, hogy ne azok az ösztönök, ne azok a hajlamok, ne azok a gyengeségek határozzák meg azt, amilyen vagy, hanem Krisztusnak a személye határozza meg azt, amilyen vagy. Ez egy nagyon fontos dolog. Szeretném, hogyha nem kell ezzel semmit csinálod, csak értsd meg. Pont ez a lényeg, hogy nem te belőled indul ki ez a változás, hanem ez Krisztusból indul ki, és akkor, amikor te hittél benne, és egyé váltál vele, akkor ezt ő neked adta, beléd helyezte, véghez vitte benned. És ez adja meg az esélyt arra, hogy más legyen az életünk. Tehát Jézus Krisztus megváltása a megoldás. Ő benne nyerhető el három fontos dolog, a bűnbocsánat, a szabadulás és az újjászületés. A bűnbocsánat az, hogy az Isten megbocsátotta Krisztus miatt az összes bűnödet. Tényleg. Az összes bűnödet megbocsátotta. Bármi is volt az, bármikor, bárhogyan követed el, Isten megbocsátotta az összes bűnödet, és amiket most követsz el, vagy azután, azokat is megbocsátja Krisztusban. Erről beszél a Biblia, azt mondja, a bűn testének a levetése által megbocsátva nekünk minden vétkünket. Amikor ez megtörtént az életben, Isten megbocsátotta az összes bűnödet. Egészségedre. A másik, amit adott Isten, az a szabadulás. Mert a folytatás azt írja, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a hatalmasságokat, fejedelemségeket, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Olyan érdekes ez. Nézzétek meg, hogy leírja, hogy mi történt Krisztus megváltása által, mi történt velünk, hogyan haltunk meg, hogyan támadtunk fel a réginek és az újnak, hogyan bocsátattak meg a bűneink, és utána közvetlenül a sátán és a gonosz szellemvilág fölötti győzelemről beszél. Azaz, a megváltásban van benne a győzelem is. Miért? Azért, mert a bűneink teremtették meg a jogalapot az ördög számára, hogy befolyásoljon bennünket. De akkor, amikor a bűn ereje alól felszabadított minket az Isten, tudjátok, mit csinált? Leszette a nyakunkról azt a sokkolót. Leszette, és áttette, mit tudom én, bokánkra. Szóval megszabadított, mert az adóslevelet eltörölte, és ezáltal lefegyverezte a sátánt, és nem uralkodhat rajtad. Ezután bármikor a sátán nyomkodja a távirányítót, neked megvan a lehetőséged arra, hogy azt mondd neki, hogy nem. Teljesen konkrétan szeretném, hogy ezt így vennéd. Amikor jönnek a szokásos hajlamaid, jönnek a szokásos gyengeségeid, mert az ördög nyomkodja, akkor te azt mondod neki, nem. Megteheted. Működni fog. Krisztus miatt működni fog. Mert te nem egy tannak, egy vallásnak lettél a követője, hanem egy személy költözött beléd. Te nem egy tannal azonosultál, hanem egy személlyel azonosultál. Teljesen konkrétan így, ahogy mondom. A szellemedben új emberré váltál. És benned él az Isten, a Szent Szellem által. És ezért megvan a lehetőséged arra, hogy azt mondd a bűnnek, hogy nem. És akkor nem fog győzni. Próbáljátok ezt gyakorolni. Na, gyorsodjunk. És azt mondja a Biblia, hogy vele együtt eltemettek, és vele együtt feltámadtunk. Tehát újonnan születtünk. A régi romlott természetem által dominált életem lezárult. Vége. És elkezdődött egy új. Mivel ebben a testben élek, és a testem továbbra is magában hordozza a bűn erejét, ezért továbbra is küzdelmem van ezzel. Tehát nem tűnt el. De mivel Krisztusban új teremtés vagyok, ezért reális esélyem van arra, hogy győzzek. Ahogyan a 2 Korintus 5.17 mondja, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme új jött létre. Menjünk rá a harmadik pontunkra, hogy mi a teendő. Hadd szögezzem tehát le még egyszer. Nézzétek meg ezt a képet. Ugye milyen vonzó. Volt egyszer. 30 évvel ezelőtt. A régi helyett kapsz egy újat. A régi romlott természet helyett kapsz egy újat. Kaptál egy újat. És a fő üzenetem ezzel kapcsolatban, hogy Krisztus valódi esélyt adott arra, hogy új életet élj. Szóval mi a teendőnk? Ezt is egy igeszakasz alapján szeretném bemutatni nektek, a Kolossé 3.1.17, lehet, hogy nem fogjuk végigolvasni az egészet, vagy nem fogjuk kielemezni, csak végigolvassuk, de az elejénél hadd kezdjem, erről egy pár szót azért hadd mondjak. Ez a folytatása annak, amit a Kolossé 2-ben olvastunk, emlékeztek? És ezért a következményekről beszél. És azt mondja, hogy mi az, ami lehetővé vált számunkra, amiatt, hogy Krisztussal együtt meghaltunk és feltámadtunk. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Azt mondja a Biblia, ha tehát ez megtörtént, meghaltatok és feltámadtatok, akkor, és ez az első teendőnk, akkor koncentráljatok az új életetekre. Ez az első dolog, amit tenned kell ezzel kapcsolatosan, hogy koncentrálj az új életedre. Ne a régire koncentrálj, ne a földire koncentrálj, ne arra koncentrálj, ami elmúlik. Nekünk újjászületett, valóban újjáteremtett keresztényeknek az egyik nagy hibánk az, ahol kiengedjük a kezünkből a dolgokat, hogy a földire, a mulandóra és a romlottra koncentrálunk. Nem? A gondolkodásunknak, a tervezésünknek, az aktivitásunknak egy jelentős részét az köti le, hogy mi legyen a munkahelyen, az iskolában, a kiskertben, otthon, a tanszerbeszerzéssel, a nem tudom micsodával, igaz? És akkor, amikor a figyelmünk csak a földi dolgokra irányul, akkor egyszerűen a régi romlott természet kezd el bennünk funkcionálni és dominánsan működni. Ezért nagyon fontos az, hogy folyamatosan tartsuk szem előtt azt, hogy mi már feltámadtunk, mi már meghaltunk, mi már új életben járunk Krisztussal. Erről beszél ez a szakasz, hogy az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Úgyhogy szeretnélek biztatni benneteket, hogy gondolkodjatok azon, hogy mi történt veletek, hogy milyen új életet kaptatok, hogy hova tartoztak, hogy mi van ott, hogy mi lesz ott, hogy mi származik ebből számatokra. Legyen az életetek, mindennapi életetek része az, hogy koncentráltok az új életetekre. A második tanács, ami szintén ebből a szakaszból látható, hogy változtasd meg a gondolkodásodat önmagadról. Nézd meg, milyen szavak vannak ebben a részben. Azt mondja, feltámadtatok, meghaltatok, az életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, vele együtt majd ti is megjelentek dicsőségben. Ezek a szavak, kifejezések, ezek tényeket állapítanak meg, amelyek igazak velünk kapcsolatban. Igaz? Tehát hangsúlyozza a Biblia, hogy tudnom kell, tudatosítanom kell, hogy ki vagyok én, hogy mi történt velem, hogy én már új ember vagyok. Ezért meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Az Efézusi levél is ír erről, majd talán jövő vasárnap azt is elővesszük a témával kapcsolatosan, hogy meg kell változtatnunk az értelmünknek a szellemét, a gondolkodásmódunkat. Tudatosítanunk kell néhány dolgot. Tudatosítanom kell például azt, hogy Jézus Krisztus előtt együtt én már meghaltam és feltámadtam. Tudatosítanom kell azt, hogy a régi életem véget ért, és a romlott természetem meg lett fosztva az uralmától. Tudatosítanom kell azt, hogy az életem el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Gondolkodjatok csak ezen az egy mondaton. Az elmúlt napokban olyan sokat gondoltam erre az egy mondat részre. És imádkoztam ezzel az egy mondat résszel. És azt mondom, Uram, köszönöm neked, hogy Jézus, hogy veled együtt az én életem el van rejtve az Istenben. Minden, ami hozzám tartozik, az Istenben el van rejtve veled együtt. És teljesen másként fogsz hozzáállni a mindennapi életed dolgaidhoz, amikor erre gondolsz. Az egészségedhez, a pénzedhez, a családodhoz, a dolgaidhoz, bármihez. Szóval tudatosítanunk kell. Az, hogy tudatosítanom kell azt is, hogy a régi természetem javíthatatlan, de az új, az elronthatatlan. Egyszerűen tudnom kell. Ha a régibe ülök, az ugyanúgy ott fog hagyni az út szélén. Az új viszont soha nem fog ott hagyni. Tehát a régi az javíthatatlan, az új az viszont elronthatatlan. Egyszerűen tudnom kell. És ennek megfelelően nem a régit kell generálozni, hanem teljes egészében az újra fókuszálni. Az újjal kell azonosítanunk magunkat, nem a régivel. Bármi is történjen, bármit is tapasztaljunk magunkban, mi új emberek vagyunk. És akkor végül hadd mondjak nektek egy klassz rigmust, amit héten találtam ki. A legfontosabb gyakorlati tanács ennek a szakasznak, hogy vesd le a régit, öltsd fel az égit. Tetszik? Vesd le a régit, öltsd fel az égit. Tehát egyszerűen ez a helyzet. Majd a következő szakaszt elolvassuk jövő vasárnap. Ott részletesen és már teljesen gyakorlatilag ír arról a Biblia, hogy ezt hogy kell csinálni a gyakorlatban. Ez mit jelent a gyakorlatban? Azt jelenti a gyakorlatban, most nem olvasom fel, hogy meg tudjuk öldökölni a tagjainkban ezt a romlott természetet. Egyszerűen le tudjuk vetni a régit, mint egy ruhát. És a következő részben pedig azt írja, hogy öltsétek magatokra. Tehát fel tudjuk öltözni a Krisztusit. Ilyen egyszerű. Szeretnék gratulálni nektek. Több dologhoz is. Egy, idáig megkibírtátok. Kettő. Olyasmihez fogok most szeretnék gratulálni, mert nem is gondoltad volna. Szeretnék gratulálni, hogy ma nem pizsomába jöttél az Isten tiszteletre, hanem felvetted a rendes Isten tiszteleti ruhádat, és így van. De fogadni merném, hogy a többségetek pizsomában ébredt ma. Így van? Ki az, aki pizsomában ébredt ma? Vagy valami pizsoma funkciót betöltő egyéb ruhadarabban? De nem abba vagytok itt. Úgyhogy minden dicséret, legalábbis remélem. Én egyszer elmentem a színházi előadásra pizsomába, de mindegy. Ezt most majd máskor mesélek erről, hogy miért csináltam. Csak a felső volt pizsoma. Mindegy. Szóval, de nem pizsomába vagy itt. Mit tettél? Letetted a pizsomát, és felvetted az ideillő ruhádat. Azt szeretném mondani, hogy amilyen egyszerűen meg tudtad tenni, hogy levetetted a pizsomát és felvetted az idevaló ruhádat, ugyanúgy meg tudod tenni azt, hogy leveted a régi romlott természetet és felöltözöd az újat. Krisztus miatt, az újjáteremtés miatt, az újjászületés miatt. Nem erőlködnöd kell rajta, hanem egyszerűen a helyére tenned ezt a két dolgot. Mert a bennünk élő Krisztus, Szent Szellem ereje által erre képesek vagyunk. Úgyhogy akkor, amikor a régi természet hajlamai jönnek, a paráznaság, az indulat, a szenvedély, a gyalázatos beszéd, a káromkodás, a csöp, ezt majd fogunk olvasni róla, akkor egyszerűen azt tudod mondani, azt mondhatod, hogy nem, én ezt most leveszem, mint reggel a pizsomát. És most fel fogom venni Krisztust. Mit? A könyörületes szívet, a jóságot, az alázatot, a türelmet, a megbocsátást, hogy elviselem a másikat, és így tovább. Ez nagyon nagyszerű dolog. Figyeljetek, annyira áldott dolog és lehetőség az számunkra, hogy mi tényleg krisztusi emberként éljünk. Ne csak vágyjunk rá, hanem úgy éljünk, de nem azért, mert erőlködünk, hanem azért, mert megértjük, hogy mi történt bennünk. És megértjük, hogy Krisztusban levethetjük a régit, és felvehetjük az égit. Úgyhogy a régi helyet újat kaptunk, a legfontosabb üzenetem, hogy Krisztusban valódi esélyt kaptál. Zenészek, kérlek, gyertek, és titeket pedig arra kérlek, hogy álljunk fel, és köszönjük meg Istennek ezt, és tegyünk vallást a szánkkal is, a hitünkről, arról, amit megértettünk. Halleluja! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy mindaz, amiről olvasunk a Bibliában, amiről most is olvastunk itt ezekben a részekben, ez nem száraz elmélet, ez nem valami elvont, a valóságban nem létező eszmefuttatás, hanem az, amit itt olvastunk, ez a valóságnak a leírása. És köszönjük neked, hogy te nem csak véghez vitted bennünk, hanem meg is akarod tanítani velünk, hogy lássuk tudatosan, hogy mi az, aminek a részeseivé tettél. Uram, köszönöm neked, hogy bár ez a világ menthetetlen, és a mi romlott természetünk is javíthatatlan, és nem lenne semmilyen megoldásunk erre nélküled, de te Jézus Krisztusban megoldást adtál nekünk. Köszönjük neked, Isten fia, hogy amikor bejöttél ide ebbe az emberi világba, amikor meghaltál a kereszten, akkor a mi régi romlott természetünknek az átkát vetted magadra, és vitted el. Köszönjük, hogy a sírba eltemettek téged, ami régi romlott természetünk, és a sátán uralmával együtt. És amikor te feltámadtál a halálból a harmadik napon, megdicsőülve, akkor előhoztad azt a dicsőséges, isteni életet, és ezt mind nekünk adtad. Köszönjük, hogy akkor, amikor meghívtál bennünket, amikor megérintettél, akkor, amikor kértük tőled a bűneink bocsánatát, akkor, amikor átadtuk magunkat neked, és belemerítkeztünk a te halálodba, eltemetésedbe és feltámadásodra abba, akkor te valósággal körülmetéltél bennünket. Köszönjük, hogy akkor levágtad rólunk a bűnnek az erejét. Köszönjük, hogy akkor felszabadítottál bennünket a sátánnak, a gonosznak a hatalma alól. És bár a testi természetünk még mindig romlott, de már nem vagyunk az uralma alatt. Uram, köszönöm ezt a szabadságot neked, és arra kérlek, hogy segíts bennünket, hogy tudjunk fókuszálni rád, az odafelvalókra. Uram, segíts, hogy ezek a földi dolgok, amik itt vannak, ezek ne húzzanak le a sárba bennünket. Ezek ne öljék ki belőlünk a krisztusi potenciált. Uram, segíts bennünk arra, hogy a hétköznapjainkban, a kritikus helyzetekben, amikor beindul bennünk a hajlam és a bűn, akkor egyszerűen tudjuk azt, hogy kik vagyunk, és tudjunk nemet mondani, hogy tudjuk levetni a régit, és tudjuk felöltözni az újat. Uram, hadd legyünk ilyenfajta kovász a mi környezetünkben. Hadd mutassunk be téged ilyen módon a családjainkban, a szomszédaink között, a munkahelyünkön, az iskolában és az összes egyéb helyen. Uram, tegyél bennünket, segíts bennünket hozzá, hogy ebben ki tudjunk fejlődni, bontakozni és növekedni tudjunk. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.